A 2014. március 9-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában a 4. fejezetben, az első 11 versben így. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitt őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. De Isten igéje foglaljunk helyet. Keresztények keveset gondolkodnak, azért tesznek túl sokat. Csak éppen nem azt, amit tenniük kellene. És azért nem gondolkodnak eleget, mert nem tudnak böjtölni. Rudolf Bohrennek a szavai, német gyakorlati teológus. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. A keresztények keveset gondolkodnak, ezért tesznek túl sokat. Csak éppen nem azt, amit kellene. És azért nem gondolkodnak eleget, mert nem tudnak böjtölni. Elérkeztünk a böjti időszakhoz. Rudolf Bohren azt fejtegeti ezután, hogy a böjt az a hallgatás böjtjének kéne, hogy legyen. Mert hogy a protestáns egyházban nagyon sokat beszélünk. Nagyon sokat próbáljuk elmondani, megmondani, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni. Megmondják a lelkészek a gyülekezetnek, az öntudatos gyülekezeti tagok, pedig megmondják a környezetükben lévő embereknek, hogy hogyan is kell élni, mit kell csinálni, mert mi biztosan jobban tudjuk. Aféle megmondó emberekké válunk. Ez a böjti időszak talán lehetőség számunkra arra, hogy többet gondolkodjunk. Hogy kérdéseket tegyünk föl a magunk számára. Hogy megkeressük, hogy ez a 2014-es böjt, ez miről is szól nekünk. Mit jelent nekünk? Milyen tartalommal tölthetjük ki? A lélek, így olvassuk, a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. Jézus, lélek, puszta, kísértés, ördög. Én nem hiszem azt, hogyha valaki elmélyed ebben a mondatban, akkor pontosan értjük, hogy miről is van szó. És ne támadna rengeteg kérdésünk. Mi az, hogy a lélek viszi Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög? A lélek a pusztába, hogy az ördög megkísértse. Hogyan jut ez el hozzánk? Hogyan tudjuk ezeket a szavakat a saját magunk számára lefordítani? Külső dráma ez? vagy talán a lelkünk belső drámájáról van szó. A lélek kivisz a pusztába, hogy megkísértsen az ördög. Én sem értem igazából, miről van szó, hanem inkább a kérdéseim által tudom megközelíteni, és arra serkentve mindnyájunkat, hogy gondolkodjunk többet. Vajon miért kell sebezhetővé válni? Mert hogy nyilvánvaló erről van szó. Pusztában lenni az üresség. Pusztában önmagában semmi vonzó nincs. Nem szívesen megyünk olyan helyre, ahol üresség van. Ismerjük ennek a veszélyét. Jöhetnek olyan gondolatok, amik egyáltalán nem jók, amik rosszak a számunkra. Jobb ezt elkerülni. Jobb körülvenni magunkat színes dolgokkal, hangokkal, emberekkel, semmint a pusztába menni. Nem szeretnék sebezhetővé válni. És mégis miért kell? Mi szükség van erre? Elvitte a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ki érti ezt? Miért? Talán valami olyasmiről van szó, hogy ez a pusztai helyzet tükröt tart elém. Mire törekszem én igazából? Ha kikényszerülök a pusztába, az üresség helyére, ha már nem tudok elfutni a saját érzéseim és a saját gondolataim előtt, akkor bizony egyre inkább világossá válnak a saját legmélyebb törekvéseim. Talán az is kiderülhet, hogy mi az én messzelen valóságom. Talán ez egy esély is. Ki tudok szabadulni a saját hazugságaimból, amiket magamnak mondtam, amit másoknak mondtam. Talán azért kell sebezhetővé válni, hogy igazán szembe tudjak nézni saját magammal. Talán azért kell kimenni ebbe a pusztába, hogy megtaláljam a választ a démonnal szemben. Lehet, hogy a saját démonaimmal szemben. Hogy föltegyem magamnak a kérdést ott a pusztába, hogy van-e válaszom a démon manipulációjára, a kívülről jövő manipulációkra, és a belülről jövőre egyaránt. Mert hogy ott kint a pusztába, a megsebzettségben, ott az alapvető kérdések tétetnek föl. Mikor vagyunk megsebzettek? Ki, mikor, milyen helyzetben? Gyász idején különösen megsebzettek vagyunk. Betegség idején megsebzettek vagyunk. Ha elveszítjük a munkánkat, megsebzettek vagyunk. Ha társunkkal folyton konfliktusba vagyunk, vagy akár a válásig megy az életünk, akkor megsebzettek vagyunk. Kísértésben vagyunk. Nem tudom, miért visz minket a lélek, a lelkünk ebbe a helyzetbe, de ott vagyunk. És a küzdelem az alapvető szükségleteimről és vágyaimról szól. A kenyérről, a táplálékról, a mindennapi betevőről, a hatalomról szól, és az egyediségemről, az egyetlenségemről, a különlegességemről, a hírnévről, a presztízsről szól. Az ember voltunk, a tét. Itt a pusztában, a megkísértés helyén ez a helyzet. És az a kérdés, hogy el tudom-e hallgattatni azt, aki a pusztában viszi a szót. Úgy elhallgattatni, hogy aztán a végén az angyalok jöjjenek oda. Mert a puszta a hiány helye, a megkísérthetőség helye. kiszolgáltatottja vagyok az alapvető szükségleteimnek. Kiszolgáltatottja vagyok az éhségemnek, a hatalmi szükségletemnek, és annak, hogy egyedinek, egyetlennek, különlegesnek érezhessem magamat. És az a gond, hogy mindebben még ráadásul manipulálható vagyok is. Mindezek meghatároznak. Kár tagadni. Ezért, ahogy Jézusnak, nekünk is szól a démon, bizonyítsd be, hogy ki vagy. Bizonyítsd be. Tanúsítsd, igazold. Jézusnak azt mondja, hogy bizonyíts be, hogy ha az Isten fia vagy. Nekünk talán úgy szól, bizonyíts be, hogy ember vagy. Bizonyíts be, hogy lehet önbecsülésed, ha tudod. Igazából a sátán, úgy gondolom, itt akar megtörni minket. Első tehát az éhség, a testi szükséglet. És az ajánlat végtelenül egyszerű. A kövekből csináljál kenyeret. Szerintem teljesen jó választási szlogen. Elég egyszerű, elég primitív, könnyen fel lehet fogni. Ezzel bombáznak minket nap mint nap. Ki lehetne én egy plakátra? Mi a kövekből kenyeret csinálunk. Szavaz rám. Szerintem ilyen egyszerű. Mert egy olyan mély és alapvető szükségletet céloz meg, olyan egyszerű, és olyan gyorsan célba ér az üzenet. Ki tagadná, hogy ez a legfontosabb kérdés? Naponta. A választási üzenetek nagy része a gazdaságról szól, a mindennapi létről, a megélhetésről szól. És azt mondjuk, hogy csak a szép lelkek mondják azt, hogy nem erről. Akik el akarnak menekülni a valóság elől. Hát Jézus sem mondja azt, hogy ez nem egy eleven és nagyon fontos kérdés. Csak úgy fogalmaz, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem csak. Mindig ez a manipuláció, hogy valami, ami részszerint való, abból valami nagy egészet csinálunk. Azt mondjuk, hogy csak az van, és más nincs. Nincs kultúra, nincsenek emberi kapcsolatok, nincs semmi, csak a gazdaság, csak a pénz. Igen, meghatározó erő, de nem csak. És mi elhisszük és elhitetik velünk, hogy csak. Azt mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát az ő teremtő szavából él igazából az ember. És tulajdonképpen az a kérdés, ha többet akarunk gondolkodni a bőti időben, hogy lehet-e bízni az Istenben éhessen? Tudok-e bízni az Istenbe éhessen? Ez hát az első kérdés. A testi szükséglet, amiért úgy érzem, hogy bármit képes vagyok megtenni, mert olyan elleni erő, és vajon csak ez van? És vajon lehet Istenben bízni éhessen? A második kísértés arról szól, hogy menjen föl Jézus a templomnak a tetejére, és ugorjon le. Valami olyasmit csináljon, amit a többiek nem tudnak. Legyen különleges, legyen valamiben egyedi, legyen vakmerő. De vajon lehet-e az Istent kényszeríteni? Hiszen a sátán arra akarja rávenni, hogy bizonyítson, hogy mutasson egy csodát, és ehhez még felhasználja a Bibliát is, a bibliai idézetet. Amit mi keresztények olyan nagyon szeretünk egymás fejéhez is vágni, meg természetesen a világhoz is. Szintén lebutított, primitív szöveget csinálni a teljes szentírásból. Aztán hadd szóljon. Ha a másik ezt még el is hiszi, a végén leugrik. Aztán az Isten angyalai meg nem fogják fel, hanem jól összetöri magát. Én meg majd azt mondom, hogy nem hitt eléggé. És akkor itt teljes a kép. Nem kell semmi, hogy megkérdőjelezze a másikra kimondott bibliai igazságaimat. Arra akarja a sátán rávenni Jézust, hogy kényszerítse az Istent. Hogy csodára kényszerítse. Hogy az emberek csodát lássanak. Mert ha nincs csoda, akkor nincs Isten. Csak a csodák boldog tulajdonosai hisznek, akik megélik a rendkívülit, valamit az életükben. Ők a szerencsések. Vagy mégsem? Vajon tudok-e hinni Istenbe csodák nélkül? Bizonyítási kísérletek nélkül? Lehetséges ez? Hinni úgy Istenbe, hogy nem fordul jobbra a sorsom. Hinni úgy Istenbe, hogy nem gyógyulok meg. Hinni úgy Istenbe, hogy nem gyógyul meg a szerettem, akiért imádkoztam. Lehetséges ez? Vagy inkább mi is azt mondjuk, hogy hát Uram, majd ha teszel egy csodát, akkor hiszek. Vagy hiszek, nagyon hiszek, hogy tégy csodát. Jézusnak erre az a válasza, hogy megvan írva, megkísérd az Urat, a te Istenedet. Mert a szavak nem önmagukban, hanem összefüggésükben érthetőek. Hiába rángat elő a sátán egy bibliai igét, annak semmi értelme nincs önmagában. Nem lehet Istent csodára kényszeríteni. Nem lehet Istent előrángatni, vagy mutasd meg, hogy vagy. És nekünk pedig el kell tudnunk dönteni, hogy hiszünk-e úgy is, hogy nem kísértjük őt. Hiszünk-e úgy is, ha nem történik csoda, ha nem fordul jobbra a sorsunk. Ez a második kérdés, ami talán több gondolkodásra hív minket. És a harmadik kísértés pedig nagyon pőre és nagyon egyszerű, a hatalomról szól. Arról szól, hogy Jézus, ez minden izraeli vágya, hogy a Kánaán földjét birtokolja. Ez volt Isten ígérete. Most én ezt neked adom, ha engem imádsz. Lásd be Jézus, hogy Isten nem váltotta be az ígéreteit. Nem vált a néped sorsa jobbra. Most is idegen csizmák tapossák ezt a földet. Most éppen aktuálisan római csizmák tapossák ezt a földet. Lásd be Jézus, hogy én tudom neked adni ezt a földet. Én tudom neked adni a hatalmat. Legyen a tiéd, legyen a tiéte, legyen a te népedé, és ti uralkodhattok a többieken, csak egy a fontos, hogy előttem boruljatok le. Hatalom. Szükséges, elemi szükséglet. Szemben a tehetetlenséggel. Fontos, hogy legyen nekünk. Ugyanakkor a hatalom részegítő. Aki belekóstolt, az nem tud tőle szabadulni. Nem is látja már át igazából, hogy mit jelent ez a számára. Hogy mit jelentenek a tettei. Mit jelent mások felett uralkodni. Mit jelent más népek felett uralkodni? Mit jelent másokat leigázni? Mit jelentenek itt a jelszavak, hogy a mi népünk az jobb, az több, mint a másik? Hogy nekünk jogunk van a másik felett uralkodni? Mit jelent az, hogy kölcsönösen félnünk kell egymástól? Hogy azt kell gondolnunk, hogy a másik ember és a másik nép az én életemre tör, az én szükségleteimre tör, hogy az én életemet el akarja venni. Hát ezen bizony nem jutottunk túl. Tudom, hogy sokkal bonyolultabb, de talán a legmélyén az ukrán háború is erről szól. És a mindennapi csetepaték itt a mi országunkban. Ki lesz a győztes? Ki gázza le a másikat? És vajon mennyire kell félni a másiktól? Mennyire lehet megbízni a másikba? Egymás leigázása. Ember, ember által. Nép, nép által. Erre Jézusnak határozott nem a válasza. Azt mondja, hogy távozz tőlem. Tűnj el. Itt betelt a pohár. Ez talán a legdurvább. Leborulva imádni a sátánt, aki fölajánlja nekünk, hogy egymást tönkre tegyük. Jézus nem lesz vazallus. Mindig ez az alkú lényege. Hatalmat adok neked, ha engem szolgálsz. Ha a megfelelő oligarchát kiválasztottad. Ha az ő usztájába kerültél, akkor ő előtte leborulsz, de egyébként uralkodhatsz a többieken. Jézus azt mondja, hogy nem. Nem áll be a sorba, aminek a tetején a sátán van. Legyen ez akárki, vagy legyen ez akármi. Nem kell, hogy az egyik ember leboruljon a másik ember előtt. Nem kell, hogy az ember leboruljon a sátán előtt. Csak az Úristen előtt. Nincs más alávetettség Jézus szerint. És ezt a határozott nemet kimondjuk Jézussal együtt, akkor végül megjelennek az angyalok. Az Isten küldöttei. Megjelenik a paradicsom képe. Mondhatjuk erre, hogy ez egy vágyálom. Nem tudom, lehetséges. Minden esetre Jézus kimondja ezt a nemet, távozásra bírja a sátánt, és megjelenik a végén ez a kép. Vajon én hol állok ebben a hatalmi láncban? Ki vagyok én ebben a hatalmi láncban? Ezen gondolkodhatunk többet, bőjben keresztényként. Amen.